Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet Isten tiszteletünk kezdetén, 90. Zsoltárunk igéjével. Uram, taníts minket úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk. Amen. A mi segítségünk és Isten tiszteletünk megáldása az Úr nevében van, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Halljátok, testvéreim, Isten igéjét, amint az apostolok cselekedeteiről írott könyv 19. részéből olvasok. Amíg Apollós Korintusban volt, Pál végigjárva a felső vidékeket, elérkezett Efézusba. Azután eljárt a zsinagógába, ahol 3 hónapon át bátran szólt, vitázott és igyekezett meggyőzni őket az Isten országának dolgairól. Amikor pedig egyesek ellenálltak és nem hittek, sőt, gyalázták az Úr útját az egész nép előtt, ott hagyta őket, a tanítványokat is távol tartotta tőlük, és minden nap egy Tirannosz nevű ember iskolájában tanított. Ez 2 éven át tartott, úgyhogy mindazok, akik Ázsiában laktak, meghallották az Úr igéjét, mind a zsidók, mind a görögök. Isten pedig nem mindennapi csodákat tett Pál keze által. Úgyhogy még a testén levő kendőket vagy kötényeket is elvitték a betegekhez, és a betegségek eltávoztak tőlük, a gonosz lelkek pedig kimentek belőlük. Erre a vándorló zsidó ördögűzők közül is megkísérelték néhányan, hogy a gonosz lelkektől megszállottak felett kimondják az Úr Jézus nevét. Így szóltak: kényszerítünk titeket arra a Jézusra, akit Pál hirdet. Egy Szkéva nevű zsidó főpap 7 fia is ezt tette. A gonosz lélek azonban visszafelelt, és azt mondta nekik: Jézust ismerem, Pálról is tudok, de ti kik vagytok? Az az ember pedig, akiben a gonosz lélek volt, rájuk ugrott, legyűrte őket, és föléjük kerekedett, úgyhogy mezítelenül és sebesülten futottak ki abból a házból. Tudomására jutott ez minden Efézusban lakó zsidónak és görögnek, úgyhogy félelem szállta meg minnyájukat, és magasztalták az Úr Jézus nevét. A hívők közül is sokan eljöttek. Megvallották és elbeszélték ilyenféle mesterkedéseiket. Azok közül sokan, akik a varázslást üzték, összehordták könyveiket, és mindenki szeme láttára elégették. Mikor kiszámították a könyvek értékét, 50 000 ezüst pénzre becsülték. Így az Úr ereje által az ige hatalmasan terjedt és megerősödött. Isten áldja meg igéje olvasását, szívünkbe fogadását. Csendesedjünk el imádságra. Köszönjük, mennyei atyánk, a te munkádat ott akkor Efézusban, és itt most között. Köszönjük, hogy ugyanaz az Úr vagy, és Urunk Jézus Krisztus, a te erőd, lelked ma is embereket hoz ki a halálból az életre, a sötétségből a világosságra, a megkötözöttségből szabad, téged követő életre. Hálát adunk, hogy alkalmakat készítesz, hiszen nyitva a templomunk minden vasárnap. Köszönjük, hogy ma is ide jöhettünk, és arra kérünk, hogy segíts nekünk. Hadd hangozzon a te igéd erővel, hatalommal, és hadd értsük, halljuk. Hadd tudjuk befogadni úgy, hogy munkálkodjon bennünk. Elcsöndesedünk, amikor arra gondolunk, hogy két idős testvért temettünk. Milyen különös utad, hosszú-hosszú együttes életút után, mint mikor kidől a fa, amelyik támasztotta a másikat, és egyszer csak kidől a másik is. Köszönjük az élet drága ajándékát, ha még így támaszthatjuk egymást, házas párok. Örülünk azokkal is, akik 50. házassági évfordulójukat ünnepelik most. Áld meg őket, és köszönjük neked, hogy az egész gyülekezetnek pásztora vagy. Hálát adunk, hogy együtt szolgálhatunk. Köszönöm én is a múlt hetet, ott a kárpátaljai testvérek között. Áldott légy, hogy ébredést adsz nekik, hogy látni, hogy eleven a tűz. Kérünk, lobbanst föl, itt is, a szívünkben, közöttünk. Imádkozunk már most a jövő heti evangelizációért. Hadd lehetne életek számára elindulás alkalma a te követésedben. És imádkozunk azért, hogy a mai igénket, ezt a különös témát te hozd közel hozzánk, ad, hogy egyszerűen, világosan el tudjam mondani a te üzenetedet, és ad, hogy mi pedig mindnyájan cselekvői lehessünk az igének. És így kérünk, tisztogass meg bennünket. Bocsásd meg, ha az elmúlt héten is ellened, mások ellen cselekedtünk. Hiszen most volt nemrég az úrvacsora, de olyan hamar elfelejtjük, meg ott van bennünk a régi természet. Erősítsd az újat, Urunk, és akiben még nincs, add, hogy be tudjon fogadni téged. Amen. Fennállva hallgassuk az igét, testvéreim. Isten szent lelke erejét kérem, amikor hirdetem az apostolok cselekedeteiről írott könyv 19. részének 18., 19. és 20. versei alapján az ő üzenetét. A hívők közül is sokan eljöttek, megvallották és elbeszélték ilyenféle mesterkedéseiket. Azok közül sokan, akik a varázslást üzték, összehordták könyveiket, és mindenki szeme láttára elégették. Mikor kiszámították a könyvek értékét, 50 000 ezüst pénzre becsülték. Így az Úr ereje által az ige hatalmasan terjedt és megerősödött. Kedves testvéreim, üdvtörténeti sorozatunkban lassan kirajzolódik előttünk, ahogy a mennyei Úr az evangélium útját kiépítette. Nagy városokat vett célba, ott gyülekezett, keletkezett, bázist épített ki, és a gyülekezetből rajzott ki aztán a nagyvárosból a környékre is az evangélium. Jeruzsálemben kezdődött, aztán láttuk, hogy a szíriai Antiochia lett a második főhadiszállás, innen indult Pál 3 missziói útjára, Görögországban Korintus, a központ, És most elérkeztünk Efézusba. Majd még jön Róma. Kis-Ázsia fővárosa volt Efézus. Talán még arra is emlékezünk, hogy a második missziói út során Pál nem készült Európába, hanem szerette volna Ázsiában azokat a területeket bejárni, ahol még nem volt. Próbált volna Efézusba jutni, a fővárosba, de ezt olvastuk, hogy nem eresztette őket a lélek. Mert nem ők határozták meg, mikor és hol hirdessék az igét, hanem a misszió ura gazdálkodott velük. És ez ma is így van, testvéreim. Kicsiben, persze a mi nagyságrendünkben, de én magam is azt éltem át a kárpátaljai szolgálatban a múlt héten, ahogy visszaemlékezem, már régen beszélgettünk Csongori misszióról. Ott van egy nagy központ, ahol mentő missziós hetek, 10 napok folynak, sokan megszabadulnak. Ottani szolgálatot ígértem, és próbáltuk is, hogy hogyan. Aztán a viskiekkel már meg is volt az időpont, de valahogy mégis megakadályoztattunk. Még volt másutt is ígéret, és egyszer csak fölhív egy fiatal lelkész, azt se tudtam kicsoda, és a telefonba bemondja, hogy Nevetlen faluba hívnak evangelizációs szolgálatra. Azt mondtam első hallásra, hogy tréfálsz velem, hát ilyen falu nincs is. De van, és erősítette, tényleg van. Mondtam, hogy várjunk 1-2 hetet, térjünk vissza rá, mert előbb azokat az ígéreteket kellene teljesíteni Kárpátalján, amik már előbbre voltak. És nem mondom én ezt hosszan, néhány hét múlva fölhívott, én pedig olyan késztetést kaptam, hogy igent mondtam. És most láttam az elmúlt héten, hiszen 1-2 éve olyan ébredést indított be az Úr, és ott van ez a fiatal lelkész házas pár. Azt, amit velünk cselekedett hosszabb távon, meg régebben is, mind átbeszélgethettük. Ez a hét ennek a jegyében is zajlott, hogy napközben nagyon sok mindent kérdeztek, átgondoltunk, beszéltünk, hogy hogy is haladhat tovább a munka, és ott hirdethettem az igét. Isten különös módon adja, hogy több faluból jönnek az emberek a templomba, 4 órával előtte már zeng, hogy Ósion ébredj, de úgy ám, hogy a falu is visszhangzik, mert a hangos bemondó, illetve a templomból a hang ki van erősítve, hogy akik nem fértek a templomba, meg leültek a hűvös időben is ott a templom kertben, de azokon kívül voltak, akik kiálltak a kapujuk elé, és onnan hallgatták az igét. De átélve azt, ami ott történt, értettem, hogy Isten most oda irányította a szolgálatot, friss élmény ennek az öröme a számomra. Pál a 3. missziói útján kapta a küldetését Efézusba. Nem is akár milyen szolgálat volt ez ott, hiszen a legtöbb időt itt töltötte. Több mint 2 esztendeig egyetlen helyen sem hirdette az igét, legfeljebb a fogságában volt ennyi időt, vagy valamivel többet is, Cézáreában, aztán Rómában is, de Efézusban ezt a hosszú szolgálatot végezte is. Az efézusi eseményekből egyetlen, de nagyon fontos mozzanatot emeljünk ki a mai alkalommal. Isten nem csak az ige hirdetését áldotta meg az apostolnak, hanem a Szentlélek erejével sok gyógyítási csoda is történt. Így olvastuk, Isten nem mindennapi csodákat tett Pál keze által. Úgyhogy még a testén levő kendőket vagy kötényeket is elvitték a betegekhez, és a betegségek eltávoztak tőlük, a gonosz lelkek pedig kimentek belőlük.
Micsoda, mondhatnánk, hogy itt varázslás történt. Kendők ereje gyógyított. Nem így történt, testvéreim, mert az Úr soha nem varázstárgyak által gyógyít. Őt nem lehet használni, nem lehet lokalizálni, hogy az Úr erejét befogjuk, mintha gyűjtőlencse lenne, és mi arra használjuk, amire akarjuk. Ő használja azokat, akik odaadják magukat neki. Itt nem a kendők gyógyítottak, még csak nem is Pál ereje gyógyított, hanem az élő Jézus volt jelen, akit Pál hirdetett. Pontosan megláthatjuk, hogy mennyire nem varázsige Jézus neve. Mennyire nem lehet őt használni csak úgy. Ott a varázsló, ördögűző zsidók meglátták, hogy milyen ereje van Jézus nevének. Kapóra jött nekik, a praktikáikba be kell építeni ezt az új fogást. Hát ha ekkora gyógyulások történnek, akkor nekik erre szükségük van. És a megszállottak fölött kimondták, hogy kényszerítünk titeket arra a Jézusra, akit Pál hirdet. Ez Szkéva nevű zsidó főpap hét fia, akik nyilván jól kerestek ebben a munkában, amit végeztek, ugyanezt tette. Beépítették az új fogást. A gonosz lélek visszafelelt, Jézust ismerem, Párról is tudok, de ti kik vagytok? És ha még csak ennyit tett volna, de rájuk ugrott az a megszállott ember, és gondoljuk el, micsoda erő lehetett benne, hogyha hét embert legyűrt, megsebesített, úgyhogy ezek mesztelenül, sebesülten menekültek el, mindenki megrettent, aki látta a jelenetet. Azonnal hírül ment, hogy mi történt itt. Mint ahogy ezt a kis részt hadd kapcsoljam be a nevetlen falui és a környékbeli ébredésbe. 2-3 évvel ezelőtt olyan szilvesztert tervezett egy üzletasszony, ahol a férjét meg a barátokat összehívják, és ilyen top lesz, és olyan valamiféle orgiát rendeznek, kényeztetik a párjukat, mondván, hogy ilyet a világ még nem látott, és gondolják meg a testvérek, hogy azon a héten, az utolsó napokban, az utolsó simításokat végezték ott a bárban, az ő wellness házukban, amikor valaki nyitva felejtette a gázcsapot, és egyikük rágyújtott. Olyan robbanás történt, ketten meghaltak ott azonnal, neki több mint 60%-osan a bőre megégett, úgyhogy teljes plasztikázás után volt ő, az arcán ugyan nem látszott, de a keze is, meg azt mondják, hogy a teste is. Úgyhogy elmaradt ez az alkalom, de hamarosan megtért ez az üzletasszony. És ott voltunk ebben az újjáépített wellness házban, ott Akli-hegyen, hívő nép a környékről, akikkel leültünk délelőtt ima közösségbe összegyülekezni. Hát a vidéket, meg egész Ukrajnát megrázta, ugye a tévé mindenek, megrázta az az eset. Megrendültek azok az emberek is, akik, hát nem hívők, de azt mondták, hogy az Isten keze, belenyúlt az ötletbe. Mint annak idején, ha emlékeznek a testvérek, érzékeltük, hogy mikor ilyen messzire megy valaki, mint akkor Ceausescu a Bibliákból WC-papírt készítetett. Úgyhogy még a papíron itt-ott a betűk is látszottak. Éreztük, hogy itt hamarosan vége lesz, vége is lett. A végtelenségig nem lehet akármit csinálni az Úr nevével. Annak idején Belsazár, amikor tudjuk a
régi leírásban, hogy ott volt a babiloniai uralkodó, aki a Jeruzsálemből elhozott szent edényekkel tihornyázott. Még aznap éjjel betörtek a perzsák. Belsazárnak vége lett. Nem lehet játszani így az Úr nevével. Hát itt is egy ilyen rettenetes jelenet volt, ami megrázta Efézust, és itt érkezünk el az alapigénkhez, hogy ebben a helyzetben a hívők közül is sokan eljöttek, megvallották és elbeszélték ilyenféle mesterkedéseiket. Azok közül sokan, akik a varázslást üzték, összehordták könyveiket, és mindenki szeme láttára elégették. Mikor kiszámították a könyvek értékét, 50 000 ezüstpénzre becsülték. Így az Úr ereje által az ige hatalmasan terjedt, és megerősödött. Mielőtt erre a fontos történésre figyelnénk. Értsük meg az igéből, hogy Isten a gyermekei életében a soron következő dolgokra fölhívja a figyelmet. Tehát amit úgy lát, hogy az életedben, életünkben, gyülekezet életében rendezni kellene, vagy eljött annak az ideje, arra fölhívja a figyelmet. Nem most kezdett Pál igét hirdetni. Sőt, hát Pál előtt Apollós ott volt, aki hatalmas ige hirdetője volt az Úrnak. Különösen azután, és itt is látjuk, hogy milyen tím munka folyik, hogy Akvilla és Priscilla ezt a kiváló szónokot, és szívével az Úrnak szolgálni akaró embert maga mellé vette, és volt benne alázat, hogy ez a két sátorponyva készítő, vagy ez a sátorponyva készítő házas pár hatalmasabban kifejtette előtte az Úrnak útját. Mert azok Pál mellett olyan dolgokat már megértettek, megláttak az ige világosságából, amire Apollósnak minden jó képessége mellett nem volt még rálátása. És Efézusban nagyon nagy szolgálatot végzett Apollós az ige hirdetésével. Pál is itt van már régóta, és még nem kerülnek elő ezek a dolgok. Az okkult praktikák meghúzódtak a hívők életében is, nem lett világossá előttük, hogy ebből is szabadulniuk kell. Nagyon jó ezt látni, hogy a hívők életében az Úr gondoskodik el, hogy egyszer csak olyan ige hirdetés hangzik, vagy olyat olvasnak, olyan könyv kerül a kezükbe, a következő lépésre, meggyógyítandó, kitisztítandó területre felhívja Uruk a figyelmet. És ezen a különös jeleneten át megállította őket, megrendítette, elvégezte az életükbe, hogy kitisztuljanak a mágikus praktikák megkötöző, fékező erejéből. Arra is felhívja ez az ige a figyelmünket, hogy az efézusi hívők hogyan hallgatták az igét, hogyan válaszolnak Isten jelzésére. Íme milyen mozgás támad. Eljönnek, megvallják, elbeszélik ilyenféle mesterkedéseiket, varázskönyveiket, összehordják, elégetik. Testvéreim, mi hogyan dolgozzuk fel Isten hozzánk szóló jelzéseit? Hogyan dolgozzuk fel az ige hirdetéseket? Egy vasárnap. Ha innen kimegyünk, szép volt, jó volt, nem volt, így volt, úgy volt, nem ez a kérdés, testvéreim. Az igazi kérdés az, hogy mit mondott neked az Úr, és mit tettél te utána. kedves dolog volt, amikor egyszer egy kereskedőt megkérdeztek, még Spurgeon idejében, hogy miről prédikált a nagy ige hirdető vasárnap. Azt mondja, már pontosan nem emlékszem, hogy miről prédikált, de azt tudom, hogy másnap a Temzébe dobtam a hamis mérlegemet. Hát testvéreim, értjük. Értjük. Mit viszel el? Egy mondatban meg tudod fogalmazni, hogy most, nekem, mit mondott ezen a vasárnapon az Úr, mire figyelmeztetett, mire bátorított, miben állított meg, mit is kellene tennem a jövő héten? Nem biztos, hogy minden vasárnap ilyen karakteres történt. Ések lesznek, ott Efézusban sem így ment ez, hogy hétről hétre ekkora durranás, ha így akarjuk mondani, ami itt történt, de ha telnek a hetek, és elmegyünk, bocsánat, nem akartam ezt így mondani, mintha mi se történt volna, ha semmi se, mintha nem lett volna, akkor baj van. Akkor mi is rosszul hirdetjük az igét, de ti is rosszul hallgatjátok. Vagy mind a kettő, vagy az egyik, de baj van. Mert az Isten igéje azért hirdettetik, mert mindnyájunk életének lelki táplálékra van szüksége. És nagyon jó látni, hogy ezek a hívők nem sumákoltak, nem elbújtak, nem úgy voltak, hogy ja, mi Jézus nevében együtt vagyunk, hanem megrettentek, és azt mondták, hogy miről van itt szó. Bizonyára Pál elmagyarázta nekik szépen, hogy mi van ennek a jelenségnek a hátterében. De figyeljük csak, mit értettek meg, és mit tettek az efézusiak? Bizonyára Pál elmagyarázta, hogy milyen súlyos dolog, ha a babonák, a varázslás, az okkult dolgok megfertőzték az életüket. Hát a hívő életébe is lehet ilyen fertőzés. Igen. Amíg meg nem tisztul belőle, addig a hívő életére is hatnak ezek, ott lappanganak az életében ezek a bűnök. Évente, két évente egyszer hangzik erről a szószékről, ige hirdetés az okkult megkötözöttségekről. Hallottuk már, akik régebb óta rendszeresen járnak a gyülekezetbe 5 Mózes 18 igéit, néhány verset hadd olvassak, Mózes 5. könyve 18. vers, 18. részének 9. versétől. Ha bemégy arra a földre, amelyet Istened az Úr ad neked, ne tanuld el azokat az utálatos dolgokat, amelyeket azok a népek művelnek. Ne legyen köztetek olyan, aki a fiát vagy leányát áldozatul elégeti, ne legyen varázslást űző, se jelmagyarázó, kuruzsló vagy igéző, mert se jövendőmondó, átokmondó, se szellemidéző, se halottaktól tudakozó. Mert utálatos az Úr előtt mindaz, aki ilyet cselekszik. Mert ezek a nemzetek, amelyeket elűzöl, jelmagyarázókra és varázslókra hallgatnak, de neked nem engedi azt meg Istened az Úr. Már ott van, amikor az ígéret népe megy Kánoán felé, Isten világos tanítása, hogy mire figyeljenek. Sok mindent leír. Mózes 5. könyve gyakorlatilag összefoglalja az előző négyet, és arról beszél, hogy
ha bemennek az ígéret földjére, mit tegyenek, amikor házat építenek, ne dicsekedjenek, hogy az én kezem most már mit tett, hanem dicsérjék az Urat, mit tegyenek a földjeikkel, hogy osszák el, mit tegyenek a jövevényeket, tehát az életüket, házasságukat szabályozza az Úr, és közte ezt a határozott kijelentést is olvashatjuk. Alig van a Bibliában, hogy azt olvasjuk, hogy utálja az Úr. Azt mondja, utálja a bűnt, szereti a bűnös embert. De itt buta beszéd talán, de jól értjük, mintha az ördög nyála rajtam lenne, hogy azt mondja, ha ilyeneket cselekszem, utálja az Úr, aki ilyeneket cselekszik. Megpróbálom összefoglalni ma is, miről van szó. Miért tiltja ennyire az Úr? A sátán, aki tudjuk, hogy nem szarvaspatás Krampusz, negatív szellemi hatalom, bukott főangyal, aki a magával rántott angyalokkal együtt a démonvilágot alkotja, a sátán igyekszik hatalma alá venni a mi életünket, vagy legalább annak egy-egy területét. Megkínál bennünket olyan segítséggel, amire, mint hiánycikre vágyik az ember. Persze nem mondja, hogy ő kínálja, mert az ő praktikája az, hogy letagadja magát. Kíváncsiságot ébreszt bennünk, érdeklődést, és gyanútlanul is bemegyünk olyan területekre, amelyeket csapdaként előkészít. Mert bárki ezek felé elindul, csak kíváncsiságból is már is, mintha kimondana, hogy a lelkem nyitott, sátán segíts, és szabad munkád van velem. Megnyitom magam előtted. Az egyik ilyen terület, hogy olyat mutat meg, amit Isten elzár előlünk. Az igében világos, a titkok az úréi, a kijelentett dolgok a mieink és a mi fiainké. Isten bizonyos dolgokat nem mutat meg nekünk. Többek között az sem, hogy mikor halunk meg. Kevés ember van, mint Ezékiás, akinek azt mondta, hogy még 15 évet adok neked. Nem tudom, mikor halok meg. Bármennyire hiszem, hogy az Úré vagyok és hazamegyek, azért, ha tudnám, hogy holnap reggel, én így ma nem hirdetném talán az igét, vagy tudnám, mint ahogy most. De még ha tudnám, hogy 10 év múlva ezen a napon, az is megzavar. Isten tudja, hogy mit rejt el, és mit jelent ki nekünk. Mindazt kijelenti, amire ebben és a jövendő életben szükségünk van. Jön az árukínálat. Jönnek a jósok, álomfejtők, jönnek a horoszkópok, jönnek a halott idézők, és a jövőről, meg a túlvilágról, a kíváncsi embernek, a bajban lévő embernek adják az információt. Persze nagyon furcsa információkat adnak, mert nagyon sokszor az a hamisság történik. Például halottat nem idézhet valaki, hogy ő magát idézi vissza. Hanem úgy történik ez, hogy a gonosz lélek produkálni tudja. A médium életében még a hangját is annak a valakinek, meg azt, amit senki más nem tudott, csak az illető, meg az elhunyt tudja adni ezeket az információk. De nem úgy van, hogy mi itt játszunk, hogy az elhunytakat így hívjuk elő, meg úgy, hogy képzeljük ezt, hogy majd rapportra hívjuk Pál apostolt, vagy ahogy Saul Sámuelt, hogy majd a gonosz lélek produkálja, becsapja azt, aki ezek után megy. De ez a kisebbik baj, A nagyobbik baj az, hogy közben ajtót nyit ezeknek a gonosz erőknek. Segíts, tiéd vagyok, nyitva vagyok előtted. Tehát ez az egyik oldal, a legkülönbözőbb módszerek, tenyérjóslás, csillagjóslások és a többi, a teljes asztrológia, jól értsük, nem az asztronómia, nem a csillagászatról van itt gond, hanem a csillagjóslásról van itt gond. Milyen jegybe születtem, hogy van, mi határozza meg az én jövőmet, és még azt sem mondom, hogy ezek mögött nincsenek jelentős tények. Csak ezekkel a tényekkel nem Isten kínál meg bennünket, hanem aki megkínál, az veszi is a vámot. Annyira csaló, hogy képes még Isten nevét is fölhasználni. A jó sok nagy része, vagy egy része a Szent Háromság Isten nevébe kezdi meg a jósolást. Mondjátok meg, testvérem, utálja az Úr, aki ilyet cselekszik. Csak a Szent Háromság Isten nevében mindenki el van kábulva, hogy az Isten most neki mit jelent ki. A másik terület, védelmet ígér. Isten azt mondja, az Úr a te őriződ. És azt is, hogy józanul zárd be az ajtót, amennyire rajtad áll, próbálj ebben a dologban józan lenni. Sátán jön az ajánlataival, neked más biztosítékra is szükséged van. Persze megint nem mondja, mert nem mutatkozik be, ő nincs is. Ő egy középkori figura, akit ki kell nevetni, meg aki ilyeneket elhisz, az is valahol lemaradt a gondolkodásban. Így kezdték a kánaani népek védeni magukat. Gondoljuk meg, ez volt már a csúcs, hogy az első gyermeküket feláldozták születése után, hogy az egész család védve legyen, ne átok alatt. Borzasztó. Most belegondolunk, hogy ki az, aki elsőszülött a családjába, azt gondolja meg, hogy befejezte volna, hogyha elterjed ennek a gyakorlata. Félelemből tették, rettegtek, és az a rettegésük kényszerítette őket oda, hogy a megszületett gyermekkel ezt tegyék. Nálunk is ismerős, mikor a kis gyermeket szenes vízbe megmosdatják, ne legyen sírós. Ott Kárpátalján elmondták, hogy veres vonalat kötnek a kézre, hogy a gonosz ne tudja érinteni. Valami babona, valami olyan gyakorlat, amelyik ilyen eszközön keresztül próbálja bevédeni. Beletették babonákkal a Sátán kezébe. Nem a gyermek bűne ez, azért, aki teszi, még ha jó szándékból teszi is, a gyermeke mégis rajta van a hatás. Sátán, segíts, a lelke a tiéd, mintha ezt mondanák ki. Így használják sokan a szerencsepatkót, amuletteket, kabalákat, nyakláncokat négylevelű lóherével, patkóval, a csillagjeggyel, amiben születtem. Jól értsük, nem a nyaklánc ellen szólok én, hanem amikor valaki számára az az eszköz olyan, ami nélkül nem indulna, vagy amiben a bizalmát veti. Ha kereszt van a nyakláncon, és az ő neki ilyen babonás, hogy enélkül nem, az is, gondoljuk meg, hogy milyen eszközzé válik a szent dolog is. Lekopogás. Egészen általános dolog, hogy valakitől kérdezik, hogy van, család, hogy van, és kopog. És ez a kopogás olyan cselekedet, amivel Sátán, védd az enyéimet. És én rábízom
a rablógyilkosra, aki emberölő volt kezdettől, az enyémet. Péntek 13. Hogy ne lenne szerencsétlen a sátánnak? Hát melyik napon taposott a fejére? Az Úr Jézus Krisztus nagy pénteken. És a 12 tanítvány mellett ki volt a 13. Jézus? És ha én ebbe beállok, emellé oda teszem magam, kinyitottam a lelkem. Lehetne sorolni, testvéreim, most nem az a célom, hogy mindent elmondjak, hanem hogy érzékeljük, hogy ezek mögött nem megyek vissza, mert nem lesz szerencsém, és így tovább lehetne mondani. Ezek mögött az ő védelmét kéred. Ő vele kötöd össze az életedet. És ő ezt nagyon ki is használja. A harmadik terület az, hogy segítséget ígér. Az ige azt mondja, az én segítségem az Úrtól van, aki teremtette a mennyet és a földet. Természetesen az Úr segít eszközökön át, orvosokon, gyógyszereken, sok minden más eszközön keresztül is. Ma talán ez a legveszélyesebb, legtámadottabb terület, mert az ember segítségre, gyógyulásra vágyik. Egy hívő orvosnő könyvet írt ezzel a címmel, Gyógyulni minden áron. És abban ő nagyon világosan különbséget tesz. A természetgyógyászat világa tele van okkult, szellemi erőkkel való gyógyítási lépésekkel. Itt is különbséget kell tenni, mert ha valaki kimegy és gyűjt teafüvet, és abból teát készít, a gyógyszertárakba is a drogok ezekből készülnek. Ennek megvan a fiziológiai összefüggése, meg a törvény szerinti, hogy is alakul ennek a menete. De amikor a homeopátiás gyógyszereket egyre nagyobb számban elterjedve használják, alig van benne, szinte nincs is hatóanyag, és mégis hat. Mit gondoltok, miért? Kinek az erejével hat? Hat. Vitatkoznak emberek, hogy de ezért, de azért. Nem baj, nekünk az Isten igéje fényébe el kell ezeket mondani. Az idősebbek emlékeznek még rá, amikor a falusi vagy városi javas asszony eltüntette a szemölcsöt a kézről, amit semmi úton nem lehetett. Mi köze volt annak a szalma csutának, vagy akárminek, amit leásott az asszony az eresz alá, hogy eltűnik az illető kezéről a szemölcs. Márpedig ezek tények, meg kimegy a disznóból a féreg, meg átmennek a patkányok a másik házba, meg a többi, nem akarom ezeket most így hozni sorra. Nem természetes úton mindenki tudta, hogy valami szellemi erő dolgozik, ami a hatást kiváltja. Az energetikusok kivétel nélkül a démoni világ erőit használják. 2 hete temettem valakit, és leányával mentünk kocsival visszafelé. Ő nem hívő, nem vallja, még talán az se, hogy Istenben hisz, de azt mondta, hogy azért egy különös hatás ért. Ott vagyok az orvosnál, és kiderült, hogy bioenergetikával foglalkozik, és egyszer csak azt mondja nekem, hogy a maga lelkében, még nem tudta, hogy meghalt az édesapám, akkor még nem is volt a temetés. A maga lelkében ott van valakinek a lelke, akit nem tud elengedni. Engedje el! Szóval én elengedtem, ő meg megköszönte, és szóval meg voltam döbbenve, hogy mi van-e mögött a jelenség mögött. Annyi lehetőségem volt, hogy azért azt elmondjam, hogy a szellemi világnak is két pólusa van,
Jól lehet, a sátán nem Isten vetélytársa, azért álljon meg a menet. Egy fűszálat nem tud teremteni, semmit. Azzal zsonglőrködik, amit Isten teremtett. De ha valaki neki adja a hitét, a figyelmét, akkor az életében nagyon sok rombolást tud végezni. Többen tudnának erről beszélni, közülünk is, hiszen vannak, akik szabadultak, úgy szabadultak, hogy ők voltak a gyógyító emberek. És itt vannak a gyülekezetben, közénk, közöttünk élnek, akik bocsánatot kértek, és végig is járták azokat, akiknek végezték ezeket a praktikákat, hogy fölvilágosítsák őket. Ide tartoznak a pszichotechnikák, csak felsorolni tudok néhányat, autogén tréning, agykontroll, Darrell tréning, reiki, transzcendentális meditáció, dianetika, keleti vallások, buddhizmus, hinduizmus, mind mögött ott van ennek a démoni világnak a ható ereje. Keleti gyógymódok, akupunktúra, akupresszúra, gyógykristályok, gyógykarkötők. Mennyit vitáznak velünk, hogy miért mondjuk a gyerekeknek, hogy ne karatézzanak. Hát ezek az ilyen jellegű keleti sportok, amikor beáll az a gyermek, a sarok felé meg kell hajolnia. Azaz tiszteletet adnia, és belehelyezkedni abba az erőtérbe, és utána kezdődik a többi. Ismerős, mert világosan elmondták, akik ezzel foglalkoztak és szabadultak. És akkor bátorítjuk, ha már mindenáron keleti sportot, akkor dzsúdozzon, vagy futballozzon, vagy fusson, vagy atlétizáljon, ússzon. Tegye a sportokat, persze, hogy jót tesz a testnek. De a jóga különböző formái is. Ó, de sokan magyarázzák. Én csak a testtartás, csak a légzés, csak testvéreim, összefüggő rendszer, ami mögött szellemi háttér van. Hihetetlen, milyen gazdag az a hálózat, amelybe fönnakadhatunk. Segítség, erőforrás minden áron. És ezeknek mi a következménye? Az, amiért Isten féltette népét már a kánaaniták démoni világától is. Ha ez csak társas játék lenne, Isten nem mondta, hogy ne sakkozzunk, vagy ne fejtsünk rejtvényt, sehol nem olvassuk. Isten semmit nem sajnál tőlünk, csak bennünket félt. Soha semmit el nem akar venni az embertől, ami használ, csak azt, ami árt. Miről lehet felismerni, hogy ilyen csapdákba belement valaki? Rövidebb és hosszabb távú következményekből, kényszerekből, természetellenes félelmekből, kényszergondolatokból, gyilkossági, öngyilkossági, parázna kényszergondolat, nem az, hogy valaki odaadja magát és így gondolkodik, az bűn, de kényszergondolat nem akar, és rajta van ez a kényszer. Dükitörések, váratlan helyzetekben, gátlások, természetellenes viselkedések. Különböző alkatúak vagyunk, nem arról van szó, hogy valaki csöndesebb, valaki beszédesebb, de amikor ez átlép egy határt, és beszédkényszer, hallgatási kényszer, viselkedésben, a szenvedélyek mögött rendszerint ott van valami megkötözöttség. Sokszor már elengedné az alkoholt, de még nem tud szabaddá lenni, mert közben ez a lánc, amibe ő besétált, köti, és akkor buktatja föl, amikor akarja. Hányan mondják nekem, hogy én nem iszom, csak időnként, és akkor elkezdem, de akkor hetekig. És azt mondja, én akkor hagyom abba, amikor akarom. Nem igaz. Macska-egér játék folyik vele. Nagyobb erő tartja a hatása alatt. Lelki tompaság. Nem tud valaki megtérni. pedig szeretne. Nem látja világosan a bűneit, nem ragyog föl neki Jézus. Az egész homály nem világos. Okkult képességek, látomásai vannak, megérzései. Érzi, tudja, most valaki megbetegedett a család. Menni kell. Volt olyan évfolyamtársam a teológián. Mondta, a feleségem, már idősebb volt felesége is. Feleségem beteg, menni kell. Édesanyám, rendre úgy is volt. Csak akkor még nem tudtuk. Mert ezt már ott kellett volna tanulnunk, első osztálytól. Hát itt van a Bibliában. Az Ószövetségből olvastam azt a nagy fölkiáltást, aztán sorra látjuk később a prófétáknál is. Most meg az Új Szövetségből jött az ige, hogy mi történt ott Efézusban. Hogy lehet ebből szabadulni? Hatalmas örömhír, testvéreim. Azért jött az Istennek fia, hogy az ördög munkáit lerontsa. Ez a lüó szó, ez a lerontsa, ez azt jelenti, hogy elengedni az ökröt, aki meg van kötve, vagy a békjót levenni valakiről, szabaddá tenni. Tehát kioldani, felszabadítani, megszabadítani. A kiút Jézus, a kereszten ez a szabadítás is elvégeztetett. Hogyan végzi mindezeket? 5 lépést mondok, csak szinte címszavakban, hiszen az ige hirdetést lassan be kell fejezni, azt akarjuk, hogy valami meg is maradjon belőle. Az első, világosságot gyújt a szívünkben, agyunkban, igéje által. Egyszer csak itt vagyunk, és hallunk róla. Egyszer csak fölhívja a figyelmünket, fölnyitja a szemünket. Lehet, hogy vitázunk, az elején furcsa, de aztán jobban figyeljük az igét. Hogy mit mond a lelki pásztor? Mit mond az Isten igéje? Ha a kettő nem egyezik, testvéreim, az ige mellé álljatok. De ha egyezik, akkor az igét vegyétek halálosan komolyan. A második. Bűnnek vallom, ha ilyenbe belementem, tudatlanul is, vagy tudatosan, és bocsánatot kérek érte Istentől. Hiszen amit Isten igéje tilt, és én csinálom, az bűn. Arra bocsánatot kell kérnem. Van bocsánat, de mondjam ki, bocsáss meg, Istenem, ezért. És bocsáss meg azért is, ami nem jut az eszembe. De az életemben bizony ezen a területen is belekerült. A harmadik. Tagadjak meg minden kapcsolatot a sátánnal. Én magam mentem bele, tudatlanul is. Tehát én nyitottam ki az ajtót. Most mondjam ki, miután bocsánatot kértem, hogy megtagadok minden szálat, ami a sátánhoz kötne. Nincs közöm hozzá. De majdnem egy lélegzettel mondjam ki, Uram, egész szívemmel a tiéd kívánok lenni. Volt olyan lelki gondozott, aki eljött, hogy rettenetes jelenségek vannak, olyan álmai, hogy nem mer elaludni, és rémálmok, és a többi. És amikor én mondtam, hogy Jézushoz kellene átállni, és ha megtérésre gondol, az nem. Én szeretnék ezektől az álmoktól megszabadulni. De mondom, hogy gondolja, hogy ott marad ugyanazon a felség területen? Hát ez így nem megy, hanem települjön át az Isten országába. Adja át az életét. Uram, vedd át az életemet. És az ötödik, amit itt is láttunk, elégetem, eltávolítom azokat az eszközöket, könyveket, írásokat, tárgyakat, amelyek összefűznek azzal a démoni világgal. Ne sajnáljam, testvéreim. 50 000 ezüst pénz. Tudjátok, micsoda összeg a hívőktől, nem ám, hogy a világból összehordták. Egy ezüst pénz egy egész napi napszám volt. 50 000 ezüst pénznyit ott összehordtak az efézusi hívők. Csak ők, álmos könyvek, varázskönyvek, jóskönyvek, egyebek, amiket ők korábban cselekedtek, talán még hívő idejükben is cselekedtek, és mindezt lelki gondozó jelenlétébe tegyem le. Mert hihetetlen ravasz a sátán. Egyszerűen nem hagyja, hogy én csak úgy lazán faképnél hagyjam. Hanem keressük meg, most önmagunk ellen is beszélek, testvéreim, mert komolyan veszi a gyülekezet, és a jövő héten több százan azt mondjátok, hogy kedves lelkész testvérek, hozom a könyveket, jövök megvallani, akkor biztos, hogy elhúzódik egy hét alatt, ezt nem lehet lebonyolítani. De ezért vagyunk itt. Nincs mentség, nem is akarunk ezelől menekülni. Nagyon sok könyvet kihortunk mi már, testvéreim, a táborba elégetni, majd nem kazánok nincsenek sok helyen. Zsákszámra ezekből, amikről szóltam. Mert voltak, akik megértették, és meg is szűnt az az éjszakai jelenség, meg az a rettenet, mert ha elvágjuk a villanyvezetéket, kialszik a lámpa. Sokakról akkor tudtuk, ha ide jönnek ilyen tünetekkel, azonnal tudja az ember, hogy mögötte valami komolyabb, okkult szál ott volt. Mi az eredménye? Láttuk, így az Úr ereje által az ige hatalmasan terjedt és megerősödött. Mint amikor az életedben egyszer csak egy góc kitisztul, és egészség árad oda be. A beteg ember egyszer csak megerősödik. Ugyanígy a lelki életedben. Egyszer csak az Úr igéje elfoglal olyan területet, hogy meglendül az egész. Benned és körülötted. Azok szívébe, de a bizonyságtételük és életük nyomán is az ige hatalmasan terjedt és megerősödött. Befejezem. Ha valaki ma úgy hallgatta az igét, hogy mit mond nekem, annak a következőt javasolom. Vagy még ma, ha módja van rá, vagy a következő napokban, de ne halassza nagyon, mert elolvad az egész, keressen alkalmat arra, hogy csendben, imádságban Isten előtt végig gondolja életét ebben a tekintetben. Vegyen elő egy lapot, és írja fel azokat az okkult dolgokat, babonákat, amelyek az életét érintették. Ne mondja, hogy az csak gyerekkoromban volt. A gyerekkoromban bekötötték a telefont, és máig nem kötötték ki azon a telefonon, ha addig nem beszélt senki, beszélni lehet. Azt sem mondja, hogy csak játszottam, mert ha játékból fogom meg a magas feszültségű vezetéket, akkor is megcsap, meg ha más szándékkal. A gyermekkori babonáktól kezdve, ahogy fogtuk a gombot, egészen odáig, amit fölismerünk, amit érzékelünk, imádkozunk, hogy Uram, juttasd eszembe. Juttasd eszembe. Nézze át a könyveid tárgyait, amelyek ez a területhez tartoznak, ne sajnálja elpusztítani azokat. Volt olyan fiatalasszony itt az ébredésünk idejében, aki már nagyon közel állt ahhoz, hogy megtérjen. És akkor a férje, mivel Angliába készültek, és az angolt nagyon tanulta, vett neki egy 6 kötetes tenyérjóslás könyv együttest. Hatalmas pénz volt. Hogy tanulja az angolt, meg érdekes is. Jött hozzám a fiatalasszony. Tiszteletes úr, mit csináljak? Ez akkora pénz. Mondom, ne érdekeljem, ekkora pénz. Ne fogadja el, ne menjen bele. Nem tudta megtenni. El is tűntek. Nem csak Angliában, hanem a lelki mezőkről is
messzire. Megéri.
Keresse meg a lelkipásztorát, valamelyikünket, tegye le az Úr előtt. Meglátja, hogy az Úr igéje benne is, körülötte is növekedni fog. Úgy legyen.